Kérc Viktor és Makra Ákos a vendégeim továbbra is, akik 4273 kilométer tettek meg tavaly 5 hónap alatt gyalog Kanada déli határától a mexikói határig, és hát itt most megkérdeztem az előbb, hogy a rémtörténetek, amik értek benneteket, vagy találkoztatok rémtörténetekkel, mielőtt elindultatok, voltak ilyenek, és mennyire határozták ezek meg az utatokat, vagy befolyásolták-e a döntést?
Nyilván így megnéztük az út előtt, hogy akkor milyen állatok vannak, milyen időjárás van, és akkor ez így objektíven mennyire veszélyes. És akkor persze olvas az ember mindenféle ilyen puma támadás, olyan medve, benézett a sátorba, stb. De hát azért ezek nagyon-nagyon kis eséllyel történik meg. Hát volt ilyen is, hogy nekünk is, hogy medve az így reggel meglátogatta a tábor, de egyébként tényleg így arányaiban 130 napra vetítve kevés ilyen volt. Tehát itt mindig kell nézni, hogy hatalmas időablak, és nagyon kevés ilyen sztori történt, de persze történt. Például volt csörgőkígyóval, kétszer vagy háromszor majdnem ráléptem, és akkor nyilván rálépsz, akkor megmar, de azért időbe észrevettem. Volt Ákosnak pumás sztoria, szerintem...
Pont egyedül voltál?
Igen, Viktor előrébb volt durván egy órával, egy autópálya alatt átmentem, és megláttam véletlenül egy világító szempárt tőlem körülbelül 50 méterre, és akkor úgy jöttem vele, hogy hát ez biztos megint valami őz, vagy akármi, és akkor egyszer csak elkezdett így, tehát eltűnt a szeme, visszajött egy 5 méterrel közelebb, és akkor elkezdett cikázva közelebb jönni, akkor rávilágítottam. Igen, akkor már egy órája durván lement a nap, és akkor jöttem rá, hogy hoppá, ez valószínűleg nem egy őz, mert az túl gyorsan mozog meg, túlságosan felém jön, és nem elfele.
Ilyen kis naív vagy.
Igen, úgyhogy...
Egyesült Államokban vadonban. Egy őzike.
Lehetne. Volt már rá példa. Hát igen, tehát ez könnyen megtörténik. A rémtörténetekre visszatérve, tehát ez is így fel van nagyítva, mert hogyha egy dolog történik, az ugye nagyon könnyen elterjed egy ilyen hosszú útvonalon, de statisztikailag sokkal biztonságosabb mondjuk ezt az utat járni, mint ha itt most kimegyek a Váci útra sétálni. Úgyhogy
igen, az eltűnt, állat, ugye?
Igen, az eltűnt emberekkel, tehát hogy vannak még olyan eltűnt emberek a Amerika hosszabb túra útvonalain, például a PCT-n is, akiket még sajnos soha nem találtak meg. Kevesen, de vannak.
Vannak ilyen, nem tudom, ilyen legendák, vagy történetek, hát, amik itt terjengenek?
Nagyon sokszor lavina, vagy folyóba belezuhannak, hogy a több folyót át kell keresztelni, tehát át kell gázolni rajta, és akkor adott esetben el is viheti, hogyha az embert, hogyha olyan sebes, meg nyilván rossz idő, tényleg hó, vannak azért ilyen sztorik, amikor eltűnnek, vagy egyszerűen a navigálást elrontják, és akkor elvesznek, és esetleg kifogynak a kajából. Ilyenek történhetnek egyébként.
A családotokkal milyen beszélgetések előzték meg ezt a túrát?
Tök érdekes ez, mert van ez a, hogy így szépen adagolod az infokat, és így megszokják, és egy idő után normális lesz. És én is így éveken keresztül, így először így nyilván az a legnagyobb ugrás, hogy így elmondod, hogy van egy ilyen, és hogy valamikor szeretnéd. Én ezt már azután mondtam el, hogy az El Camino-t megcsináltam, tehát már volt egy kis súlya annak, hogy valószínűleg így
tapasztalt
valami, igen, így lesz, meg nem tudom, de hát annyira távoli volt még, hogy jó majd, hogyha odaérünk. És akkor persze így évek alatt azért olvas az ember csomó infót, és akkor mondja a családnak, meg így beszél róla, és akkor így szépen így beépül, és akkor ez egy ilyen valóság lesz, hogy már pedig a Viktor elfogadom menni valamikor. Ákosnál is szerintem egyébként hasonló volt, vagy kb. Ez a sztori, hogy te is rátaláltál, és akkor...
Igen, abszolút. Tehát nekem az a furcsa, hogy én előtte így túrázgattam, de egyáltalán, mármint, bocsánat, 2018-ban jött az ötlet, hogy én ezt szeretném megcsinálni, meg rátaláltam, hogy ilyen létezik, és előtte így, tehát hogy sátor, meg háló, tehát nekem semmim nem volt, nem nagyon túráztam, tehát olyan kint kirándultam, inkább így mondom, és akkor így...
Átalakulnak azért ilyenkor a kifejezések, igen, tehát ilyen túra után, ez túra volt, gyerekek.
Szépen sétáltatok.
Az, amit fölmentek ide a hármas határhegyre, vagy dobogókőre, az csak egy kis gyalog. Galop.
Igen, tehát hogy vannak azért árnyalatni különbségek a kifejezésekben, és akkor így mondtam a szüleimnek, hogy hát, hogy én erre így rátaláltam, és én szeretném megcsinálni a következő pár évben, és azt mondták, hogy jó, hát csináld azt, amit szeretnél. Tehát ebben mi csak segíteni tudunk, hogyha bármiben kell. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem nagyon szerencsés vagyok, hogy nem egy olyan közeggel találkoztam, hogy minek csinálod, semmi értelme nincsen, mekkora hülyeség ez, mert szerintem azért nagyon sokan nem ilyen támogató közegből jönnek.
Miért kellett ilyen sokat várni?
Hát azért nem úgy van az, hogy az ember kitalálja, hogy akkor kiszakadok 4-5 hónapra így az életemből, már csak gondoljunk munkára, családra, barátnő, bárki. Tehát, hogy így teljesen azért sok dolognak kell összejönni. Nyilván pénzügyi vonzata is van, tehát azért nem olcsó egy ilyen túra, mert Amerika alapból nem olcsó, tehát, hogy így szponzorok nélkül csináltuk, tehát így nem...
Milyen költségek vannak, ezt akartam kérdezni, hogy elindultak, ugye a szállásköltség nincs.
Persze,
az tehát nincsen, az úti költség az adott, igen, ki kell menni, de menet közben milyen költségek érhetnek?
Úti költség nyilván biztosítás, felszerelés elég drága, a élelmiszer bizonyos pontjain a túrának nagyon-nagyon drága, amiatt, hogy ugye mondjuk a semmi közepén van egy kis hegyi falu.
Ez olyan, mint az autópályán a benzinkút?
Hát kb. És akkor azt meg kell szorozni öttel, mert mondjuk van olyan, hogy így tényleg megérkezik az ember, és akkor ők is tudják, hogy ez az egy opciód van, hogy veszel valami kaját, és akkor olyan árat kérnek, amit nem szégyelnek.
Igen, mert ezt hajlamosak vagyunk túlromantizálni, hogy ott biztos ilyen nagy egyetértés van, és fogadják a vándort, és a vándor kap hamuba sült pogácsát, akár ingyen. Szóval nem ez volt.
Nem, de egyébként volt olyan is, hogy ingyen kaptunk kaját.
Volt ilyen is, igen. Tehát, hogy...
hogy az antikapitalisták.
A végletek találkoznak egyébként, tehát nagyon furcsa egy olyan helyről mondjuk elmenni, ahol ötszörös árak vannak mondjuk egy szupermarkethez képest, egy olyan helyre, ahol csak azért, mert ezt az utat járod, ingyen kapod a reggelidet.
Aha.
Tehát...
ez szolidaritás valószínűleg.
Igen.
Igen, meg ami érdekes, hogy nagyon-nagyon sokan szeretnek segíteni a túrázóknak, őket ilyen trail angelöknek, tehát ilyen, nem is tudom...
Ilyen segítőknek
nevezzük magyarul. Ők nagyon-nagyon szeretnek önzetlenül segíteni, tehát azt nagyon nehéz szerintem elfogadni, hogy valaki csak azért segít neked, mert ez neki örömet okoz, és ő abszolút nem vár el cserébe semmit, és nem is akar átverni, nincsen semmi hátsó szándéka. Úgyhogy erre, ez az elején nekünk ugye nagyon fura volt, hogy valaki azt mondja, hogy nem tudom, meghív minket egy ebédre, vagy csak elvisz minket autóval A-ból B-be.
Vagy akár befogad a házába, hogy aludj ott nyugodtan, hogyha kedved van. Tehát vannak ilyen találkozások azért egy ilyen hosszú túrán, és csomó ember azért segít, mert mondjuk ő nem tudja járni ezt az utat, és ezzel így részese lehet, mondjuk bármilyen okból, vagy már bejárta évekkel ezelőtt, és szeretne egy kicsit visszaadni így a túrázóknak.
Ezt mindig megkérdezem ilyen esetekben, az emberről mit tanultatok?
Egyébként többségében az, hogy nagyon jó emberek vannak. Tehát, hogy egy olyan kiszolgáltatott helyzetben vagy, mint túrázó ott, hogy így valahogy az emberekből is így a legjobbat hozza ki, hogy tényleg előzékenyek, segíteni akarnak, figyelnek rád, mondjuk a vadonba találkozó valakivel, akkor megosztja az infóját, hogy hol van víz, hol van ez, hol van az, merre kell menni, mire figyelj, a helyiekkel találkozó, ők is így próbálnak adni, meg segíteni, és tényleg annyira ilyen önzetlen mindenki. Aztán persze van egy-két rossz is, azt nem lehet kikerülni, arrogáns emberek, vagy olyan, aki voltak olyan túrázók, akik azt hitték, hogy ők így felsőbbrendűek, mert hogy ezt az útvonalat járják, meg hogy ők megtehetik, hogy fizikailag, meg úgy alapból, hogy ott lehetnek, ezt így kicsit érzékeltették, de ez tényleg mondjuk ilyen 2%-a. Tehát, hogy így a többsége az ilyen nagyon-nagyon durván jó volt.
Valószínűleg az út végére, aki végigcsinálja, valószínűleg ezek lejönnek, nem? Ezek a...
Egy kicsit így levetközi ezt az ember.
Igen. Ezek alűrök. Igen.
Kb.
Visszaugorva egy pillanatra, keletiből Hongkongba meséltem nektek ezt a sztorit. Perger István, aki végigment ugye a keletiből vonatta a Hongkongig. És tőle is megkérdeztem ezt, hogy az emberről mit tanult. És tök érdekes, hogy most már kétszer kapom azt, hogy az emberek általánosságban jók. És közben felteszem magamnak a kérdést, de hát miért teszek fel ilyen kérdést azzal a percepcióval, hogy az emberek nem jók? Hát azért feltételezem én, és javítsatok ki, mert azóta valószínűleg ti is sok hírt olvastok. Tehát, hogy fogyasszuk a híreket, és ahogyan megkapjuk az arányokat magáról az emberi fajról, meg arról, hogy mi mindenre képes, kialakul egy ilyen kép. És közben elmentek a világ másik végére, legyalogoltak 4000 akárhány száz kilométert, és közben biztos vagyok benne, hogy tanultok akár egymásról, saját magatokról, szóval magatokról mi volt az a nagy ráismerés, vagy felismerés, amivel már az a két srác jött vissza, akiről beszéltem az előbb, hogy biztos, hogy mások vagytok.
Még egy nagyon picit visszakanyarodnék oda, hogy így a médiára, meg a hasonló kérdéskörre, hogy tényleg a média azért nagyon ráugrik azokra a témákra, ami kicsit így bomlasztja, meg így, tehát hogy bármi olyan, ami nem azt támasztja le, hogy az emberek alapvetően jók, és tényleg szerintem, hogyha így az ember bárhol megy a világba, azért többségében jó emberekkel találkozik, nyilván fenntartásokkal kell kezelni, és ez visszatérve arra, hogy ez amúgy téged is kicsit jobbá tesz, vagy te is úgy állsz hozzájuk már alapból, hogy előzékenyebben, meg sokkal, sokkal pozitívabban, és hogy most így változás, vagy ilyesmi, egyébként nyilván változik az ember egy ilyen út során, de az nagyon erősen beleszámított, hogy nekünk nem ez volt az első hosszú távú túránk. Ez volt a leghosszabb, de nem az első ilyen hosszú, tehát ilyen egy-másfél hónapos volt már többször is, legalábbis nekem, meg Ákosnak is, és szerintem a legtöbbet azokon változik az ember. Tehát mondjuk az első egy hónapos túra nekem az El Camino volt, az tényleg ad egy ilyen boostot, hogy én képes vagyok erre, és akkor igazából csomó mindenre képes vagyok az életbe, hogyha így tényleg a fejemet így odarakom, és akkor tudom, hogy hogy kell csinálni, akkor igazából csak el kell kezdeni csinálni, és bizonyos lépésekkel el lehet jutni a célig. Most itt képletesen is, meg konkrétan is, mondjuk ennél a célnál, de hogy így alapból szerintem, ami mondjuk bennem változott ezen az úton, hogy kevesebbet stresszeltem, de ezt azért mondom így, mert tök fura, hogy visszajön az ember az ilyen mindennapokba, és akkor újra visszagyűrűzik ez, hogy elkezd...
Visszagyűrűzik, vagy elég erős az az élmény ahhoz, hogy megmaradj a nyugalmadban, és józan értékítéleted legyen akár a intaváci úton zajló eseményekről.
Hát valahogy én azt érzem, hogy így nagy vonalakban, meg a fontos nagy kérdésekben megmarad ez a nyugalom, de az ilyen mindennapi, meg az ilyen rövid távú dolgoknál visszajön ez a stressz, vagy ez az aggódás, hogy így amikor így tényleg a mókuskerékben benne van az ember, de így a nagy ívét tekintve megmarad. Legalábbis nálam.
Igen, abszolút. Tehát, hogy amit így magamról tanultam, tehát nem változtam meg olyan iszonyatosan, nem is ez volt a célom, mert nagyon sokan, ahogy említetted, tehát akármilyen trauma után indulnak el egy ilyen hosszú útra, én meg csak azért, mert szerettem volna ezt megcsinálni. Tehát így bennem iszonyatosan nem változott meg semmi. Amit tudok az, hogy tehát vannak ezek, amit a mindennapokban problémának érzékelünk, azok így annyira eltörpülnek, mert a legtöbbnek nincs jelentősége, tehát mindig lehet kivételt találni nyilván, de annyira ilyen, már bocsánat a kifejezésért, tehát hogy ha belegondolok, akkor a lőtéri kutyát nem érdekli, hogy most nem tudom, ez van vagy az van, az ilyen apróbb döntésekkel, ami egyébként egy csomó emberben stresszt indukál bennem is, hogyha nem figyelek oda, és amikor kint vagy mondjuk túrázol, és az van, hogy jó, ha itt most nem megyek el vízért, akkor nem tudom, most 50 kilométerig nem lesz vízem. Tehát azt meg nem tudom víz nélkül megcsinálni. Vagy mi van akkor, hogyha itt nincs víz, akkor mit csinálják? Tehát, hogy ott a tetteinknek van következménye. Itt is van, csak abszolút másképp. Sokkal kevésbé kézzel fogható az, hogy jó, én most átmegyek ezen a folyón egy olyan helyen, amit nem néztem meg, akkor lehet, hogy belehalok, vagy eltörik egy csontom, és elvisz a víz, akármi. Itt meg, hogyha nem tudom, átmegyek a zebrán, azért teljesen más érzés ezt a kettőt összehasonlítani. Másrészt meg szerintem, amit mondtál, az köszönjük a bókot, hogy így két önbizalomtól, nem tudom, duzzatem embert látni. Figyelj,
semmi, megfogod egy ember, kezet rázol egy emberrel, akkor nagyjából levágod, hogy milyen ember, és persze nekem kellett hozzá, hogy ismerjem a történeteteket, szóval lehet, hogy ez egész nem igaz.
Volt egy előfeltételezés.
Bocs, igen, nekem volt rögtön egy ilyen előképem rólatok, tehát ezt csak beleláttam.
Igen, tehát, hogy én is azt érzem, hogy nagyon sok dologban azt mondom, hogy oké, ez kevésbé számít, vagy egyáltalán nem, ez az első változás, a másik meg az, hogyha ezt meg tudtam csinálni, oké, hogy nyilván nagyon akartam, mert anélkül elég nehéz, de akkor minek féljek bármi mástól az életemben, amikor el szeretnék érni valamit. Tehát tudom, hogy ha megteszem a megfelelő lépéseket, akkor egyszer eljutok oda.
Milyen volt az első reggel fölébredni a saját ágyatokban?
Hú, nagyon, nagyon furcsa. Már csak az, hogy egy olyan helyen vagy, amit így ismersz, mert ugye itt 4,5 hónapig napról napra mentünk új helyekre, tehát minden nap máshol aludtunk, és furcsa volt egy olyan helyre visszajutni, amit így tényleg, ez az otthonom, ez így...
Minden nap máshol, mint a rockstárok, tudod, melyik szállodába kell föl.
Olyan érzés volt, igen, így végturnéztük egész Amerikát, nem tudom.
De, hogy még hakniztuk.
Igen, még hakniztuk. De hogy így nagyon jó volt, meg az, hogy nyilván akkor még jetlag, meg stb. Éjjel fölébred az ember, azt se tudod, hogy így hol vagy, hogy már itthon vagyok, vagy most mi van, vagy sátorban vagyok, vagy nem tudom, tehát voltak néha ilyenek, de nagyon jó volt persze, meg az, hogy amit Ákos is már korábban mondott, hogy megnyitod a csapot, és jön a víz belőle, meg mondjuk tökéletes hőmérséklet van a lakásban, nincs reggel -7 fok, délután meg 30 fok, vagy 25 fok, tehát így, ilyen nagyon teljesen így elszokik ettől az ember, és akkor nem azt mondom, hogy a földön aludtam, de hogy így fura volt így ágyban, meg kényelmesen aludni, meg ami még érdekesebb volt, hogy így az első pár hétben így nem tudtam elaludni este, mert nem fáradt le a testem. Tehát itt azért nagyon sok, ugye kb. 6000 kalóriát, vagy 6000 kalóriát elégettünk minden nap. Wow. Tehát, hogy így azt elveszed nullára.
Azt be is kellett vinni.
Hát 4000-et tudtunk nagyjából bevinni, tehát én fogytam 10 kilót, meg Ákos is egy 10-es hetet.
Képzeld, ha én megindulok, azt én fogyok 10-et.
Hát igen, tehát volt olyan is. De egyébként volt olyan is, aki nagyon vékony volt az elején, és a végére tett már ilyen csont
és bőr.
Igen, tehát így...
Szóval hízni nem lehet ezen a túrán.
Hízni nagyon, és ezt ugye nyilván úgy fogytunk, hogy a legegészségtelenebb kajákat ettünk, tehát magas cukor, magas zsír, tehát hogy mivel energiasűrűségben, meg súlyban ez volt.
Ja, ezeket az ilyen szereteket
persze, kajátátok. Igen, meg mogyoróval.
Tudod, még ezt így hozzágondoltam, hogy biztos vadásztatok.
Nem. Hát ezeket, amikor kimentünk városokba, akkor mindig vettünk 5-6 napra kaját a következő városig mondjuk, és akkor így... tényleg ezek a szörnyű, ilyen gumicukortól elkezdve mindenféle. Tehát, hogy azért egészségtelen dolgokat teszik az ember, és így is fogy, úgyhogy ha valaki fogyni akar, akkor gyalogoljon.
4200 kilométer. Igen. Mi az, amit nem használtatok fel, de nálatok volt?
Szerintem ilyen nem nagyon volt. Nagyon ki volt számolva. Igen.
Hány kilóval mentetek?
8 kiló volt azt hiszem az alap cucc, ami kaja és víz nélkül, és a kaja meg a víz az ugye szakaszonként változott, a legnagyobb az azt hiszem 23 vagy 24 kiló volt.
Mert akkor nagy etapot mentetek.
Igen, akkor volt egy ilyen 370 kilométeres szakasz, azt 10 nap alatt csináltuk, akkor 10 napi kaja hátunkon, az 10 kiló, meg még víz, 2-3 kiló, és akkor meg speciális felszerelések, mert az ilyen magashegyi rész volt, mindenféle ilyen medvedoboz, tehát kaját védeni, ilyen kis medvedoboz kellett vinni, és akkor az volt azt hiszem 24 kiló, de úgy átlagban szerintem 10 és 15 kiló között volt. Attól függően, hogy épp városból jöttünk itt telekajazsákkal, vagy már befele mentünk, és akkor mindenünk elfogyott.
Eszembe jött még egy ilyen kulturális referencia, a 127 óra lettetek?
Igen. Na. Hát hál' Isten, olyat nem kellett
csinálni. Nem kellett ilyet. Kellett-e valakin segíteni?
Segíteni... Érdekes, a végén volt egy olyan helyzet, amikor megérkeztünk egy vízforráshoz, tehát az utolsó egy hétben a sivatagban, és kifogyott. Tehát én még tudtam tölteni, a következő 6 ember az nem.
A forrásból?
Igen.
Ezt képzeljétek úgy, hogy egy ilyen, nem forrás, hanem egy ilyen sivatagban, egy ilyen víztározó.
Volt egy víztározó, meg volt mellett egy ilyen tűzcsapszerű dolog, aminek le kellett szerelni az oldalát, és akkor onnan jött víz, viszont az nem a víztárolóval volt összekötve. Tehát még a víztárolóba is bemásztak a többiek, de onnan se tudtak vizet merni. Úgyhogy ott öntögettük át egymásnak, hogy jó, mindenkinek legyen pont annyi, amennyi a következő vízforrásig elég, és ugye ebben is az a vicces, hogy ezelőtt 4 kilométerrel volt egy másik olyan víztározó, onnan lehetett volna venni vizet, de úgy voltunk vele, hogy a kommentek alapján még volt ebben víz, és mivel visszafele nem megyünk, ezért inkább úgy döntöttünk, hogy jó, akkor mindenki úgy öntögeti át a másiknak, hogy ugyanannyian legyen, és így sikeresen meg tudtuk csinálni a következő szakaszt. Más segítségre én nem emlékszem így hirtelen.
Információval nagyon sokat segítettünk egymásnak nyilván, de az is ugyanúgy segítség. Volt azért egy-két ilyen sztori, hogy felébredtünk, és akkor jött a rossz idő, havazás, stb., és akkor volt egy srác, akinek nem volt erre felszerelés, és kérdezte, hogy mondjátok már meg, hogy merre menjek innen ki, a vadonból valami civilizált pontra, mert így nincs erre nekem meleg cuccom, és akkor így mondtuk, hogy hát vagy hátra megy 50 kilométert, vagy előre 100-at, tehát hogy ilyen nagy megoldás nincsen, úgyhogy nem tudjuk, hogy mi lett vele, de volt azért ilyen, aki kicsit kétségbe volt esve, de nem tudta, hogy most ezt így hogy oldja meg, azóta se tudjuk, mert nem tudtunk vele azóta beszélni, nem kértük el a kontaktját.
Nincs ilyen reflex, hogy azonnal kértek telefonszámot, meg hogy így cseréltek kontaktot. Nincs, mindenki magával foglalkozik,
gondolom. Nem is az egyébként lenne, de hogy egyrészt a mi telefonunk nem működött kint, mert mindegy, ilyen technikai kérdések miatt nem működött, csak internetünk volt, és így nem is tudtuk volna felhívni. Igazából infót tudtunk adni, hogy arra fele tudsz ugye menni, és az van a legközelebbi civilizált pont. Onnantól kezdve szerintem találkozott.
Nem volt lelki fulladásotok emiatt?
Nem. Igazából, mert találkozott ott túrázókkal biztosan, mert a mi irányunkba jöttek sokan abban az időszakban, és ő meg velük szembe ment. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy valakivel találkozott.
Fú, srácok, folytathatnánk ezt holnap reggelig. Mi a következő úti cél? Vagy most csak pihi van idehaza?
Hát most csak hazamegyek ezután.
Gyalog.
Jó van, messze laksz.
Egy ilyen kanyarral, nem tudom, Vác fele, és akkor...
Szerintem egy óra hatottam, hogy gyalog.
Hát ez mennyi, ez semmi.
Egyébként most egy ilyen nagy pihenő fázisban vagyunk, szerintem mindketten. Idén biztos, hogy nem csinálunk semmilyen nagyobb túrát, aztán a többi az meg a jövő zenéje, hát nyilván azért van egy csomó útvonal, ami így érdekes lehet, de nincsenek konkrét tervek még.
Jó van, srácok. Köszönöm, hogy megosztottátok velünk a sztoritokat.
És köszönjük.
Köszönjük a meghívást.
És jó pihenést. És gyertek máskor is a következő után.